Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ezen a ma délelőtti Isten tiszteletünkön, és mindjárt egy bocsánatkéréssel kell kezdenem a mondani valómat. Nekem nem volt soha erősségem a gyermekekhez szólni, pedig van itt közöttünk egy aranyos kislány, úgy hívják, hogy Alexa. Most szeretnék hozzád intézni egy-két gondolatot. A közelmúltban fedeztem fel egy érdekes idézetet, amire úgy gondolom különösképpen gyermekkorban van szükségünk nekünk embereknek, de talán még a korban sem túlzottan késő a dolog. Ez az idézet óriási segítséget nyújthat az életben a pályaválasztáshoz. Ugye úgy látom, hogy te még talán ennek előtte vagy valamelyest. Tessék?
Rendesen.
Igen, rendesen. Hát akkor talán hát ha valamit segít ez a pár gondolat, mert mi emberek nagyon sokszor elszúrjuk az irányt, és nem azt tesszük, amivel kapcsolatban aztán később, pár évvel később elmondhatjuk, hogy a helyünkön vagyunk. Ugye ne készüljön egy fiatal orvosi pályára, hogyha 3-4 csepp vértől a látványától elájul. Ne akarjon űrhajós lenni az a fiatal, aki még nem ült repülőn, mert talán nem tudja, hogy mit jelent az, hogy fényév. Ne akarjon matematikus lenni az a fiatal, aki mondjuk egy számjegyet nem tud összeszorozni egymással. És hát ez az idézet a következőképpen hangzik. Sok olyan ember van, akit képességei más élethivatásra tennének alkalmassá. A becsvágya mégis arra ösztönzi, hogy a tudományos pályát válassza, holott földművesként, kézművesként, betegápolóként boldog lehetett volna hivatása betöltésében. Míg a lelkészi, az orvosi vagy az ügyvédi pályán csak elégtelenül tölti be helyét. És az érem másik oldala. Vannak ezzel szemben mások, akik felelősségteljes hivatást tudnának betölteni, de az erő, a szorgalom és a kitartás hiányában megelégszenek a könnyebb helyjel is. Ugye értjük ezt a két szempontot. Hát kívánom, Alexa, neked, hogy pár év múlva te is el tudjad mondani, hogy a helyemen vagyok. Megtaláltam azt a tevékenységet, amiben örömem van, amihez a Jóisten adott képességeket. Mert akkor boldog az ember, ha azt teheti, amihez valóban egyrészt kedve is van, másrészt adottsága is. Hát csak ennyit akartam most mondani neked is. Ezek után nyissuk meg Bibliánkat, és a ma délelőtti Isten tiszteltünk alkalmával egy nagyon népszerűtlen dologról szeretnék szólni, mégpedig arról, hogy mit is tanít a Szentírás a türelemről és az egymáshoz való jó akaratról. Egyfajta alapígeként lapozzuk fel Pál apostolnak az első tesszalonikai levelét, ahol az 5. fejezet 14. versének a végét szeretném elsősorban hangsúlyozni, amely a következőképpen szól. Tehát első tesszalonikai levél 5. fejezet 14. verse. Az én Bibliámban a 244. oldalon. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, Intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Hát ebből a négy felhívásból most én csak az utolsóra tenném a hangsúlyt. Kevés olyan város van, ami az újszövetségi időkben is létezett, és ma is működik. Hát ezek közé tartozik a Tesszalonika is, amit ma hogy is hívunk? 2000 évvel később Görögországban. Igen, úgy hívunk, hogy Szaloniki. Nézzük meg, hogy miért volt szükség arra, hogy Pál apostol ezt a majdnem teljesen, hát hogy így mondjam, színpogányságból jövő keresztényeket, néhány zsidó származású testvért kivéve, például türelemre intse őket. Egy pár szót hadd ejtsek magáról erről a jelenségről, ami Tesszalonikában magától érthetődő volt. Ugye görög-római városról beszélünk. A görögök miről voltak híresek 2000 évvel ezelőtt? Azt már alig merem mondani, hogy ma is. Miről voltak ők híresek? Például a Tesszalonikai levélből is kiderül róluk egy-két érdekesség. Eszébe jut-e bárkinek ezzel kapcsolatban bármi? Hát három dolgot tudnék itt most röviden említeni. Az egyik az eszükről. Ugye a görög filozófia mind a mai napig híres, és hát tulajdonképpen a római birodalom is az ő eszméjükre épült majdnem teljes egészében. Híresek voltak a görögök még a lustaságukról is, aminek majd a hátterét látni fogjuk a Szentírásból, és hát sajnos híresek voltak még egy nagyon csúnya dologról, ami miatt a zsidóságból megtért testvérek egy kicsit óckodtak is tőlük, ez pedig a paráznaság. Magától érthetődő volt. Szeretném felsorolni mindenek előtt, hogy milyen pozitívumai lettek ennek a, hát elég érdekes világból származó keresztény gyülekezetnek, Tesszalonikának. Nyissuk meg a Bibliánkat ismét az első levélnél, ahonnan idézném a második verstől a következőket. Hálát adunk az Istennek mindenkor minnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi Atyánk előtt. 5. vers. Hogy a mi evangéliumunk, ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent lélekben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti érettetek. És ti, ami követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, szent lélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Makedóniában és Akhájában, minden hívőre nézve, ugye ezek hatalmas országrésznyi területek voltak. Mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úrnak beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek. Annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként értetek meg az Istenhez, a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok. És a 10. verset még hadd idézem. És várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól. No, ebből a pár versből mit tudunk meg erről az őskeresztény gyülekezetről? Mert itt egy nagyon szép pozitívum is megfogalmazásra került, meg tudnánk-e mondani a saját szavainkkal. Például miről voltak híresek? A 8. versre gondolok különösképpen. Mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Hát akkor mi ennek fogalmaznánk meg ezt a gyülekezetet a saját szavainkkal?
Hitben éltek, gyakorolták a hitet, és egymást is tájékoztatták, tanították.
Így van. Így van.
Terjedjen az
ige. Így van. Ugye milyen szép fordította egyébként Károly Gáspár ezt a szót. Kizendült tőletek az Istennek beszéde, még hogy egy egész hatalmas területeken. Hát ez egy valóban Istenért élő, buzgó gyülekezet lehetett ez a tesszalonikai. Én nem ismerlek titeket, nem tudom, hogy itt nálatok mi a helyzet, ezt majd mindenki eldönti magának. Na de még egy pozitívumot hadd említsek meg erről az elég mélyről jövő gyülekezetről. A 4. fejezet 9. és 10. versét olvasnám. Tehát első tesszalonikai levél, 4. fejezet, 9. vers. És utána majd felteszem ismét a kérdést, hogy hát milyen gyülekezet volt ez a kis csapat. Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom nektek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, akik egész Makedóniában vannak. Nem is olvasom tovább. Ehhez a minősítéshez mit szólunk? Hogy tudnánk ezt egyszerűen megfogalmazni a saját nyelvünkön? Milyen gyülekezet volt ez a tesszalonikai? Azon túlmenően, amit az imént olvastunk.
Olyan hálásak voltak Istennek, hogy nem tudtak másképp viszonyulni egymáshoz, mint szeretethez.
Igen.
Mert azt nézték, hogy Isten Jézust ő érte is elküldte.
Igen.
Hogy Jézus mindannyiunkért meghalt, nem csak érte, mert sokan kisajátítják maguknak.
Aha.
De igen. A többiért is meghalt.
Igen. Olyan különös dolog olvasni, nem? Isten titeket maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Hát mondhatnánk, hogy ennél ideálisabb keresztény gyülekezet talán nincs is a Földön, ahol emberek fáradoznak másokért, hogy azt a kincset, amire ők rátaláltak, megosszák, és egymást igazán szeretik. Ez tényleg csodálatos dolog. De most, ha nem baj, az éremnek a másik oldalára is hadd mutassak rá, jó? Milyen fogyatkozásai voltak ennek a gyülekezetnek? Az első levélnél maradunk még mindig, és a 2. fejezet 9. versét hadd idézzem először, és néhány verset, és utána szintén föltenném a kérdést, hogy milyen gyülekezet volt ez. Tehát 2. fejezet, 9. vers. Emlékezhettek ugyanis atyám fiai a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Negyedik fejezet, 11. vers. És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek. És még egy részletet a második levélből hadd olvassak, a 3. fejezet 7. versétől. Magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni, mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Na vajon miért kellett Pál apostolnak ezt leírni? Mire volt hajlamos ez a gyülekezet? Hogy egy kicsit nehezünkre esik kimondani is, minden szép vonása ellenére. Hát igen, egy kicsit lusták voltak, ami ugye a származásukból is fakadt, és hát valószínűleg talán a megtérésük elején ez nem volt annyira jellemző, aztán ahogy egy kicsit meglangyosodott az állapotuk, bizony-bizony visszatértek a régi kerékvágásba. De azért egy nagyon érdekes felfedezése sem van ezzel kapcsolatban. A lustaság mögött milyen gondolkodásmód húzódhatott meg, amire ritkán gondolunk, mondjuk úgy mások esetében. Nézzük csak meg a 2. levél 2. fejezetét. Egy pillanatra. Így hangzik a 2. levél 2. fejezet 2 verse. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Akkor a mögött, a hozzáállás mögött, hogy hát ugye úgy álljunk a munkához, hogy mások is könnyen hozzáférjenek hozzá. Milyen szemlélet húzódott meg? Mindjárt számára szerintem világos. Hát úgyis itt van a Krisztus adventje, mit törjük magunkat, minden hiába valóság, és a többi. És azért engem ez egy kicsit megrázott, abból a szempontból, hogyha van az életünkben egy valami defektes gondolat, ami nem áll meg a Szentírás talapzatán, ugye milyen súlyos következményei lehetnek? Egyetlen egy dolog. És kisiklik az életünk. Még egy kérdést hadd vessek fel. Mit gondolunk, miért kellett Pál apostolnak olyan nagy hangsúllyal írni a feltámadás reménységéről? Ami másrészt hallatlan öröm, mert Hát ugye ennyire gyönyörű megfogalmazás talán nincs is a Bibliában. Ugye emlékszünk az apostol szavaira, gyakran hangzik el temetések alkalmával is. Én el is neveztem a magam részéről, ha már egyszer van szeretet himnusza, akkor lehet feltámadás himnusza is a Bibliában. Ugye nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felül, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Miért kellett erről ilyen részletesen és ilyen nagy nyomatékkal szólni, mit gondolunk? Hát megdöbbentett engem is ez a pár sor, amit az apostolok történetéből szeretnék idézni újból. A tesszalonikaiak nagy örömmel fogadták azt a gondolatot, hogy amikor Krisztus újra eljön, az élő hűségeseket elváltoztatja és magához veszi. Nagy gonddal óvták barátaik életét, nehogy meghalljanak, és így ne részesülhessenek abban az áldásban, amelyet az Úr eljövetelekor elnyerni reméltek. A halál azonban szeretteikek közül egyiket a másik után ragadta el, bánkódva tekintettek tehát kedveseik arcára, utoljára, mert nem remélték, hogy őket valaha az eljövendő életben viszont látják. Melyik mondat nem stimmelt a gondolkodás módjukban?
Hát azt mondanám, hogy reményünk, hogy nem támadnak a barátaik, vagy azaz, hogy
felszámadnak. Igen. Hogy gondolkoztak, hogy Krisztus kiket fog elváltoztatni?
Csak az élet.
Igen. Ugye megint ugyanaz a tanulság. Az életben egyetlen egy beteg gondolat mennyire más pályára viheti az ember életét. Ez azért, és mennyi fájdalmat tud okozni magának a hívő embernek is. Most ezek után szeretném föltenni azt a kérdést, hogy mit gondoltok, miért kellett Pál apostolnak ilyen hangsúllyal írni például a következőkről. Első levél 4. fejezetéből olvasnám a 2. verstől. Illetve talán a 3-tól. Tehát 4. fejezet, 3. vers. Mert ez az Isten akaratja a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznosságtól megtartóztassátok, hogy mindenek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. 7. vers. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is közlé velünk. Na vajon miért kellett erről ilyen nyomatékkal írni? Azt hiszem, hogy a költői a kérdés, mert a válasz nyilván mindnyájan sejtjük, mert erre idővel a megtérésük után komoly hajlamuk volt. Na de a lényeghez most érkeztünk el. Ezeket a téves gondolatokat és bűnöket milyen lelkülettel próbálta Pál apostol korrigálni? Milyen lelkülettel? Megint felolvasnék néhány verset csak úgy önmagában. És utána örülnék, ha válaszolnátok, hogy milyen hangnemben szólnak ezek a felhívások. Első fejezet, első levél, 5. fejezet, 14. verse. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy ezt alapégeként is olvastok, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Meg is állnék, mindjárt nem is olvasom tovább. Mi az, ami süt szinte ebből a versből? Milyen lelkület? Hogy tudnánk ezt a saját szavainkkal megfogalmazni? Látom, most nem vagyunk nagyon beszédes kedvűben. Megmentő lelkület. Így van. Ugyaninnen 4. fejezet 18. verse, a feltámadás himnusza utolsó kijelentése. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ugye ehhez nem kell kommentár. 5. fejezetből még egy vers, 11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Megint, micsoda hangnem ez. Ugye ez nem C-durban van, nézek itt Attilára, hanem ez ámolban, vagy ki tudja. Na, elárulom, mennyire nem értek hozzá. Még egy részletet hadd idézzek, ez pedig a 2. levélből így hangzik, a 3. fejezet, 14. 15. verse. Így szól. Valószínűleg valamit elírtam magamnak. Ezt akkor most csak a 15. verset idézem. De ha késném is, tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. És én azt hiszem, hogy azt a tanulságot mindenképpen levonhatjuk ezekből a tanácsokból, hogy legyünk óvatosabbak az egymáshoz való viszony tekintetében, és pláne egymás megítélése tekintetében. Ugye a mi kis pici közösségünket is már legalább 2 dolog megosztotta az elmúlt időben. Egyrészt ez a Covid vakcinához való viszonyulás, és megosztotta az ukrán-orosz háborúhoz való viszonyulás is. Legyünk óvatosabbak ezen a téren, amikor egymásról esetleg véleményt mondunk. Valahogy a szívünkre kéne jobban venni az apostol szavát, hogy türelmesek legyetek egymás iránt. Ha azt mondjuk, hogy a türelem életmentő lehet adott esetben, akkor szerintem nem túlzok. Mondhatok a Bibliából 2 ószövetségi példát? Józsué vezetésével az izraeli seregek elfoglalják az első nagy erődítményt, Jerikót. Pontosabban előtte a Jordántól keletre eső területeket, és utána ezek a hittestvérek, akik itt letelepszenek, ez a 2,5 törzs férfi harcosai segítenek a többieknek elfoglalni a Kánaán földjét, hogy azt a területet, amiről azt mondja a Szentírás, hogy megfertőztetett a föld alattuk. És döbbenetes törvényeket kellett Mózesnek is megfogalmazni, állatokkal való közösülés és egyebek, ami úgy jelezték az állapotokat a kánoáni őslakosságban. elfoglalják az egész területet, elosztják Sikemben, most itt keresem a szememmel, de most hirtelen nem találom, elosztják az egész... Köszönöm, Attila. Ott történik a 12 törzs között az ünnepélyes megosztása a földterületnek, és utána jó 5 évvel a Jordánon való átkelés után hazamegy a 2,5 törzs a keleti tájékra, miután befejezték a küldetésüket. És egy nagyon érdekes dologra kerül sor. Meg tudná mondani valaki, hogy mire? Mit építenek itt közvetlen a Jordán partján, mit épít a 2,5 törzs? Egy hatalmas égő áldozati oltárt, a Biblia is így mondja, hogy nagy, láttatós, fordította Károly Gáspár, oltárt. A jeruzsálemi égő áldozati oltár mintájára. Ezt meghallja a 10 törzs, és a forró fejűek azonnal azt mondják, hogy kardot fölkötni, irány. Ezt meg kell torolni, ez döbbenetes hitehagyás. De vannak józanabbak is, Józsué könyve 22. fejezete szerint, akik azt mondják, hogy hát talán nem ezzel kéne kezdeni, hanem meg kéne kérdezni a testvéreinket, hogy akik ezt tették, azt miért tették. És el is megy a küldöttség, és megkérdezik őket, hogy hát most ez mi akar lenni. Hiszen áldozatot bemutatni csak a jeruzsálemi templom udvarán lehet. És akkor elmagyarázza a 2,5 törzs vezetőtestülete, hogy szó sincs arról, hogy hitehagyást követnénk el, hanem ha néhány nemzedék eltelte után, ti azt gondolnátok magatokról, hogy mi már nem vagyunk a ti testvéreitek, akkor legyen ez az emlékmű bizonyság arra nézve, hogy mi is hozzátok tartozunk. És akkor mindenki megnyugszik, és dicsőítik az Isten nevét. És talán itt egy tanúságot hadd említsek meg Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvéből a következőképpen, ez a régi fordításból olvasom az 543. oldalról, talán még mondanám a fejezet címet is, hogy esetleg délután, ha valaki megkeresné, Kánoán felosztása című fejezetből. Egyszerű félreértésből gyakran származnak nagy bajok, még azok között is, akiket a legnemesebb indítékok vezérelnek. Szeretettel és megértéssel sok minden kiegyenlíthető. Ezek hiány komoly, sőt gonosz következmények lehetnek. A 10 törzs, ahelyett, hogy barátságosan tudakozódott volna a való tényállást illetően, dorgálták és elítélték testvéreiket. Ha a rúbeniták és a gáditák ugyanabban a szellemben válaszoltak volna, úgy háború következik. Még egyrészt fontos, hogy a bűn ellen szigorúan és határozottan fellépjünk, másrészt épp oly szükséges, hogy elkerüljük az idő előtti ítélkezést és vádaskodást. Sokan igen szigorúan bánnak másokkal, akiket vétkeseknek gyanítanak, de felettébb érzékenyek, amikor őket magukat dorgálják. Ócsárlással és szemrehányással még soha senkit nem sikerült hibás felfogásától eltéríteni, de gyakran megesik, hogy okot adunk arra, hogy a szívét megkeményítse, a helyes útról és meggyőződésével szemben. Barátságos lelkület és udvarias, megértő viselkedés megmentheti a tévejgőt és elfedezheti a bűnök sokaságát. A rúbeniták és társaik által megnyilvánult bölcsesség méltó a követésre. Míg az igazvallás ügyét híven előbbre vinni akarták, hibásan ítélték meg őket, és keményen megvádoltattak. Mégsem látszott rajtuk bosszúvágy. Türelemmel és nyájasan hallgatták testvéreik vádaskodásait, mielőtt mentegetőzéshez kezdtek volna. Azután türelmesen elmagyarázták indítékaikat, és kimutatták ártatlanságukat. Akinek igaza van, az nyugodt és meggondolt maradhat akkor is, amikor hamis vádakkal illetik. Isten mindent jól tud, amit az emberek hibásan értettek és félremagyaráztak, és ügyünket mi is nyugodtan kezébe tehetjük. Akik őrá bízzák magukat, azok ügyét épp úgy helyre igazítja, ahogy Ákán bűnét kiderítette. Még egy részlet. Nem szabad ugyan az igazság egyetlen alapelvét sem feláldozni, de mindenkor törekednünk kell arra, hogy elérjük az egység ilyen szintjét, mert ez tanítványságunk bizonyítéka. Még egy eset. Dávid, ugye királyról a megkoronázása előtt nagyon jól tudjuk, hogy a Jóisten megengedett az életében egy döbbenetes időszakot, amikor halálra üldözték, ha jól emlékszem, 11 éven keresztül. Ekkor kerül sor egy érdekes jelenetre, amikor ők hosszú időn keresztül egy gazdag földes úrnak a nyájait őrizték a rablóktól, és egyszer csak Dávid és serege megszorul és éheznek. Ekkor Nábáltól segítséget kér Dávid, rendkívül udvariasan, tisztelettudóan. És hát Nábál elképesztő módon válaszol erre. Erre Dávid olyan szintig megharagszik, hogy kiadja a parancsot a katonáinak, hogy lóra föl, kardokat fölkötni, aztán majd most mi szolgáltatunk igazságot, ami hát döbbenetes volt az ő szájából. Szeretném megkérdezni tőletek, mi lett volna akkor, hogy alakult volna ez a történet, ha nincs ott egy értelmes feleség, egy Abigail, aki elé megy, magára vállalja az egészet, én vagyok a bűnös, miközben abszolút nem volt bűnös a dologban. Hogy alakult volna ez a történet? Hát, mindjárt el tudjuk képzelni. Vérontással, ami lehet, hogy még Dávidnak a jövőbeli küldetését is veszélyeztette volna. Szóval valahogy próbáljuk az életben megtanulni a higgadságot, a körültekintést, hogy pontosan értsük a másik lelkét, gondolatait, főleg az indítékait, mert ez sokat segíthet az életben. És befejezésül már csak egyetlen egy dolgot szeretnék még megemlíteni, ami szintén emellett szól, hát közhelyszerűnek hathat ennek a megfogalmazása, de sajnos nem az. Egyikünk sem tévedhetetlen. Attila már a szombatiskolában említett egy példát, amire szerettem volna hivatkozni. Tudom, emlékszik rá valaki? Egy második melléfogása Pál apostolnak. Apostolok cselekedetei 15. fejezetére gondolok, és hadd idézzem a következőket. 15. fejezet 36. versétől idézem. Pál apostol második hittérítő útja elején jegyzi fel ezt a szentírást, tehát apostolok cselekedetei 15.36-tól. Egy néhány nap múlva pedig mondta Pál Barnabásnak: visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfíliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, elhajózva Ciprusra. Pál pedig Sílást választotta maga mellé, elment az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól. Erről a fájdalmas jelenetről a következőket írja Ellen White az Apostolok története című könyvéből, ezt még talán hadd idézzem fel. Így történt aztán, hogy Márkot elfogta a félelem és a csüggedés. Egyelőre megingott abbeli szándékában, hogy feltétel nélkül az Úr munkájának szentelje életét. A nehézségekhez nem volt hozzászokva, az utazás veszélyei és nélkülözései teljesen letörték. Kedvező körülmények között eredményesen dolgozott, most azonban a nehézségek és veszélyek közepette, amelyek oly gyakran környékezték az úttörőket, gyenge harcosnak bizonyult. Márknak a veszélyek elöli szökését Pál igen kedvezőtlenül, sőt szigorúan ítélte meg. Barnabás azonban hajlandóbb volt Márk viselkedését tapasztalatlanságával magyarázni. Szívből óhajtotta, hogy Márk ne tegye le a prédikátori tisztséget, mert látott benne képességeket. Tudta, hogy Krisztusnak használható és alkalmas szolgájává fog válni. Barnabásnak Márk érdekében követett kíméletes bánásmódja később busás jutalmat aratott. Mert ez a fiatalember végül maradéktalanul az Úrnak és az evangélium hirdetésének szentelte életét. Döbbenetes tanulság ez, legalábbis ezt valahogy én így látom, hogy mi emberek igen tévedhetünk, a Jóisten viszont sohasem. És hogy a Jóisten mennyire zseniálisan szervezte meg a későbbiekben Pál apostol és Márknak a sorsát, ki volt az, aki többek között Pál apostolt gyámolította és erősítette, amikor Néró császár börtönbe iktatta. Igen, tessék?
Éppen jelen most az, aki Márk itt, ez 15 évben a semmény között.
Így van.
Ehhez még egy kell, amit mondtam, hozzátenném azt, hogy összeveszésekben másokkal volt, én azt gondolom. Pamfília volt a holoszki szövegben, gyakorlatilag Krétán, amikor Pál megállapozza, ott egy ember vaksággal.
Igen.
Jánosban mi történik az, ami felnőtték ekkor? Avagy kérjünk egy üzet, mikor én is van vannak, avagy kérjünk egy üzet. Igen. Nem tudjátok, minél életet azért bennetek.
Igen.
Amikor Pál ezt megcselekszik, hogy vakságban ver meg valakit, akkor ez lefut Jánosba, és azt gondolja, hogy ez nem Istentől való dolog, és ezért fordul el.
Igen.
Ez volt a valódi mély ok felül, amire János elfordul Páltól.
Igen. Igen, így van. És hogy a Jóisten milyen zseniális szervező. Ki az többek között, aki az első római fogsága idején Pál apostolt erősíti, utasításait végrehajtja, elmegy gyülekezeteket bátorítani? Hát éppen ez a Márk János. És nagyon érdekesen hatott Márkra Pál apostol fogsága, a bilincsei. Hadd olvassak itt is egy pár sort. Miközben Krisztus életét és halálát behatóbban tanulmányozta, tisztább és világosabb fogalmakat nyert az üdvözítő küldetéséről, nehézségeiről és küzdelmeiről. Miután Jézus kezeinek és lábainak sebb helyei feltárultak előtte, az emberiségért hozott áldozatának jelei, és felismerte, hogy milyen messze menő volt önmegtagadása az elveszettek, a pusztulásra ítéltek megmentéséért, elhatározta, hogy követi a Mestert az önfeláldozás útján. Mialatt megosztotta Pállal a fogoly sorsot, felismerte jobban, mint valaha, milyen mérhetetlen nyereség Krisztust birtokolni, és milyen örök veszteség a világot megnyerni, és ezért elveszteni a lelket, amelynek megváltásáért Krisztus a vérét ontotta. Hát így hatott Márkra Pál apostolnak a bilincsei. És mit gondolunk, fordítva nem volt igaz? Pál apostolra nem hathatott az a tény, hogy akit én elítéltem, most ő segít nekem. Melyik Pál apostolnak az élete utolsó levele? Nem? Igen, ez a Timóteushoz írt második levél. Abba majd keressük meg mindjárt, hogy írja, majdnem, hogy könyörök Timóteusnak, hogy hozd el, légy szíves, Márkot, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Hát kívánom, hogy a Jóisten segítsen bennünket, hogy tényleg ezekhez a higgadt gondolkodású emberekhez legyünk hasonlatosak, akik tisztázzák a dolgokat, és segítenek abban, hogy a félreértés ne verjen éket testvér és testvér közé. A Jóisten áldja meg az ő szavát, ezt kívánom teljes szívemből. Amen.